szép napra virattunk. Ezt nyilván ti is sejtitek, hogy azért, mert a mai alkalommal mindkét barátunkkal találkozunk, az oszcilloszkóppal is és a konvolúcióval is, és egy mérnök számára, villamosmérnök számára ennél nagyobb örömöt nehéz elképzelni. De hogy visszatérjünk a szokásos kerékvágásba, ugye arról volt szó, hogy az impedanciamérés befejezése után azt a témakört kezdtük el, hogy a megfigyelésre alkalmas eszközöket vettük elő, és hát akkor itt kerül elő a jelfeldolgozás. Ennek legegyszerűbb, nem legegyszerűbb, de talán a legkézenfekvőbb eszköze az oszcilloszkóp, és megismerkedtük az előző alkalommal az analóg oszcilloszkópnak néhány vonásával. Talán ezeket a dolgokat összefoglalnám a szokásos módon. Tehát ugye erről volt szó, és akkor az oszcilloszkópon belül hát szerepelt valamilyen nagyon egyszerű blokkvázlat, ahol előjött a Z-moduláció szerepe, ugye, tehát nem az elektronikus vagy fizikai megvalósításra helyeztük a hangsúlyt, hanem a funkciókra. Ezek után bemutattunk különböző funkciókat, és ehhez szükség volt a trigger feltétel hangsúlyozására, tehát arra, hogy egy analóg oszcilloszkóp, amely ugye csak periodikus jelformát, hullámformát tud megjeleníteni, az hogyan képes ezt megtenni mindig, ugye egymás után gyorsan, ugyanazt a fizikai görbét kell kirajzolnia, ehhez arra van szükség, hogy mindig ugyanabban a fázisban kapjuk el a periodikus jelet, ennek a megfogalmazására alkalmas a trigger feltétel. És akkor ezen kívül ugye néhány oszcilloszkóp ábra segítségével tanulmányoztunk olyan kérdéseket, mint a több csatorna megjelenítésére alkalmas alternét vagy csopd üzemmód, ugye akkor az AC-DC csatolás, ugyanezen pont alatt lehet megemlíteni mondjuk a hold-off használatát, miről is volt szó még, hogy nehogy véletlenül valamit kihagyjak. Egy pillanat. Hát lényegében ezek voltak, és külön pontként említeném meg a kettős időalapnak a használatát, ugye amivel arra voltunk képesek már analóg oszcilloszkóp esetében is, hogy zoomoljunk, tehát a periodikus hullámforma egy kis részletét tudjuk kinagyítani és megnézni, igen gyakran hasznos dologról van szó. Azért emeltem ki ezeket a pontokat, mert az elképzelhető, hogy az EH-n funkciókra vonatkozó kérdések előjönnek. Nem tudom, hogy ezzel a témakörrel kapcsolatban valakinek kérdése, megjegyzése van-e. Ha nincs, akkor lényegében az analóg oszcilloszkópot befejeztük, és amivel folytatjuk a mai alkalommal, az a digitális oszcilloszkóp. És az a kérdés, hogy ez a digitális oszcilloszkóp, ez tulajdonképpen miben különbözik az analóg oszcilloszkóptól? Hiszen ha most megint három mondat erejéig egy történelmi ívet adunk ennek az egész dolognak, amikor bejöttek a digitális oszcilloszkópok, akkor a gyanakodó elektronikus szakemberek, akik a digitális technikát mindig fanyalogva nézték, azok azt kezdték vizsgálni, hogy ez a digitális oszcilloszkóp, ez vajon tudja-e azt, amit az analóg. Mert ugye vannak ezek a modern digitális emberek, akik néha még számítógépet is használnak, meg ilyenek, és persze ők nagyon oda vannak a digitális technikával, és akkor digiszkópot akarnak használni, de az igazi az az analóg oszcilloszkóp, és hát akkor egy digitális oszcilloszkóptól azt várjuk, hogy ezt reprodukálni tudja. Ma is lehet találkozni ilyen nézetekkel, és az is elképzelhető, hogy tényleg bizonyos dolgokat még ma is szebben lehet látni egy analóg oszcilloszkópon, de alapvetően ez a versenyhelyzet ez már nincsen meg. Alapvetően valóban azt várjuk egy digitális oszcilloszkóptól, hogy tudja mindazt, amit egy analóg oszcilloszkóp. Miben nem tudta a digitális oszcilloszkóp azt, hogy azt, amit az analóg oszcilloszkóp? Az analóg oszcilloszkópoknak egy fontos tulajdonsága, de mindenféle áramkörnek, tehát a digitális oszcilloszkópnak is, hogy mennyi a sávszélessége az elektronikának. Milyen az a legmagasabb frekvenciájú jel, amit még érdemben át tud vinni. Tehát gondoljuk csak meg, hogyha egy oszcilloszkópon szeretnénk megnézni egy digitális áramkörnek, egy számítógépnek az órajelét, vagy hát ha nem is feltétlenül számítógépét, mert gigaherceket már nehezebb, de mondjuk egy kisebb órajelű számítógépet, egy mikrokontrollerét, stb. Akkor ott elég nagy frekvenciás jeleket kell tudni látni, és hogyha a négyszögjelről beszélünk, akkor még annak a felharmonikusait is át kell tudni vinni. Tehát egy analóg oszcilloszkópnál azért már, amikor a digitális oszcilloszkópokkal elkezdtek játszadozni, azért alap volt a néhány száz megaherces sávszélesség. Analóg oszcilloszkópnál ez az adat, ez lényegében az egyetlen adat. A digitális oszcilloszkópnál azonban elválik két dolog. A digitális oszcilloszkóp ugyanis mintavételez. Tehát mintavételező egységgel, és utána memóriába írja ugyebár az adatokat. Na most ezek után elválik az analóg elektronikának a sávszélessége. Tudniillik, hogy ha rákötök egy 1 GHz-es jelet, akkor az eljut-e az AD átalakítóig. És utána következik az a kérdés, hogy tud-e 1 GHz-nél magasabb mintavételi frekvenciával mintavételezni az az oszcilloszkóp. Kezdeti digitális oszcilloszkópoknál a gigahertz messze nem jött szóba, tehát itt a megahertz körüli értékek is már jelentősnek számítottak, különböző trükköket alkalmaztak, hogy magasabb frekvenciás jeleket is meg lehessen jeleníteni, és hát ezekre nem, időhiányában nem fogunk kitérni, de ez probléma volt, tehát sávszélességben kezdetben az analóg oszcilloszkóp verte. De ugye a mintavételi frekvencia az egy különböző dolog, lehetséges, hogy az analóg sávszélesség, az elektronika nem olyan bonyolult, az viszonylag nagy sávszélesség, de nem tudunk gyorsan mintavételezni, mert ügyetlen AD átalakítót tettünk a rendszerbe. Na természetesen, aki digitális oszcilloszkópot csinál, az jó AD átalakító választással él, de látszik, hogy ez a két dolog elkülönül egymástól. Tehát egy digitális oszcilloszkóp esetén azt is figyelni kell, hogy milyen mintavételi frekvenciával tud mintavételezni, és azt is, hogy mennyi a sávszélessége. És az az izgalmas dolog derül ki, hogy manapság a digitális oszcilloszkópoknak a sávszélessége és a mintavételi frekvenciája is elég magas tud lenni, tehát mondjuk egy olyan digitális oszcilloszkóp, amelyik mondjuk 4 GHz-el mintavételez, és van egy 500 MHz sávszélessége, ez nem tekinthető ritkaságnak. Ilyet itt valószínűleg az épületben is többet is lehet találni. Míg a analóg oszcilloszkópoknak a sávszélessége ugye 100 MHz fölé ritkábban megy, illetve az is már speciálisnak tekinthető. Tehát manapság már ilyen tekintetben a digitális oszcilloszkóp kezdi meghaladni az analógot. Egyszerűen ott a katódsugárcsőnek a tulajdonságai miatt nem lehet tetszőlegesen növelni a sávszélességet. Persze erre mondhatná valaki, mondjuk a analóg oszcilloszkóp híve, és bizonyos szempontból igaza is lenne, hogy míg a digitális oszcilloszkópot 1000-rel fejlesztik, addig az analógot már csak lagymatagabban. Tehát nem teljesen igazságos az összehasonlítás, de most szerencsére nem bíróságot játszunk, hanem próbáljuk leszögezni a dolgokat. Mindenesetre Ha véletlenül valaki szakmai gyakorlaton, egyéb helyen összetalálkozik olyanokkal, akik, hát, ha szabad ilyen szalonképtelen kifejezést használni, fikázzák a digitális oszcilloszkópot, akkor ilyen értelemben nem feltétlenül van igazuk. Lehet tudni, hogy most már megfelelő a sávszélességbeli, mintavételi frekvenciabeli tulajdonságuk. Tehát hogyan is működik egy digitális oszcilloszkóp? Nem nyilván ilyen digitális áramkör tervezési kérdésekben nem megyünk bele, hiszen éppen csak erről lenne szó. Az a lényeg, hogy ugye természetesen van egy analóg digitál átalakító, illetve ebből valamennyi, ugye, mert itt vannak a CH, ugye ez a, mondjuk a CH1, akkor ez a CH kisen, több csatornán is lehet átalakítani, hogy fizikailag ez hogy van megoldva, multiplexerik, vagy nem, vagy fizikailag több AD átalakító, ez nem izgalmas számunkra, és ebből megy bele egy alapvetően egy RAM-ba az adat, és innen pedig, hát szinte szégyellem ezt az ábrát fölrajzolni, mert nincsen annyira, nem annyira specifikus, egy kijelzőre kerül ez az egész adatsor. Ami viszont egy nagyon fontos tulajdonsága ennek az egésznek, és ezt ezért rajzoltam fel tulajdonképpen, mert különben ezt le lehetne írni, hogy ez egy kettős hozzáférésű memória. Ez azt jelenti, hogy önállósulni tud a kijelzés és a mintavételezés. Tehát itt történik egy órajel, és talán ezt a hurkot, tulajdonképpen itt nincs visszacsatolt jel, csak azt próbálja jelzni, hogy ez a része, a beírás, ez történik valamilyen FS mintavételi frekvenciával, és itt történik a kijelzés ezen az oldalon, ezt írjuk oda mondjuk, hogy F ki, nem tudok specifikus jelölést, és ez a kettő különböző lehet. Ha itt van egy kijelző, teljesen mindegy, eléggé sokáig, tudom én, 90-es évekig katodsugárcsövet alkalmaztak digitális oszcilloszkópban is, de hát ma már ugye azért az LCD kijelző a teljesen szokásos. Tehát az LCD kijelzőnek a lustasága vagy frissessége határozza meg, hogy hogy lehet kijelezni. Adott esetben a kijelzőn más információt is megjelenítenek, ugye bármit, tehát ugye, ha arra gondolunk, hogy nagyon sokszor mondjuk valamilyen operációs rendszer is fut az adott digitális oszcilloszkópon, és hogyha a hallgatók rossz kombinációt nyomnak meg a billentyűzeten, akkor le tud fagyni, meg ehhez hasonló, és szervizbe kell vinni a szkópot, hogy megjavítsák. Na mindegy, de szóval a lényeg az, hogy itt az ő lustaságának megfelelően akár lassan is kijelezhetünk, míg itt a mintavételezést elintézhetjük gyorsan. Milyen frekvenciával, ami a jel szempontjából szükséges. És ez a kettő elválik, és ez az, amit egyébként egy analóg oszcilloszkóp nem tud. Ha belegondolunk, akkor egy analóg oszcilloszkópnál nincs memória, tehát amit most nagyon idézőjelben mintavételezett, tehát ami jel megjelent az áramkörein, azt egyben ki is fogja rajzolni. És tehát ez a kettő együtt van. Digitális oszcilloszkópnál elkülönül, ennek mindenféle előnye van. Jó. Na, hát most akkor azt kellene, és akkor itt a működéssel kapcsolatban egyéb megjegyzést nem tennék, talán azt a megjegyzést, hogy ami egyébként az AD átalakítók esetében már szerepelt, hogy itt természetesen nagyon gyors AD átalakításra van szükség, viszont olyan hatalmas felbontásra nem, gondoljunk az oszcilloszkóp képernyőjére, az még hogyha nagyobb méretű, akkor is képernyőről van szó, gondoljuk mekkora egy pixel, ugye hát még egy nagy felbontású képernyőn sincsen annyi pixel, amennyi mondjuk egy nagy bitszámot indokolna, tehát akkor nyilvánvalóan itt egy flash konverter alkalmazása tökéletes, mondjuk 8 biten alakítunk át, és gigaherceken, ugye ezek a tipikus értékek. A továbbiakban a digitális oszcilloszkópnak a tulajdonságait annak alapján fogjuk áttekinteni, hogy milyen funkciókat, természetesen milyen plusz funkciókat lehet velük megvalósítani, amit az analóg oszcilloszkóppal nem, vagy csak nagyon nehézkesen lehetett megcsinálni. Jó. Ezzel kapcsolatban, hogyha az oszcilloszkóp, digitális oszcilloszkóp témakörben akartok jegyzetet, stb. Ugye a tankönyvünkben eléggé kevés van erről, akkor a honlapon a jegyzetek között van az a segédlet, jelfeldolgozás segédlet, ahol a digitális oszcilloszkópról, a spektrumalizátorról és a kvantálásról lehet olvasni, tehát ezt meg lehet tekinteni. Hát sajnálatos módon ebben a fél évben nem fog mindegyik ilyen témakör szóba kerülni, ugye a kvantálás és annak a zajmodellje ugye szerepel gyakorlaton, a digitális oszcilloszkóp az most, hát a spektrumanalízisre sajnos nem fog sor kerülni. Na, de nézzük akkor a digitális oszcilloszkópot, tehát megint csak arra koncentrálunk, hogy mi az, amit tud ez, és az analóg oszcilloszkóp nem. Az első, ugye megint sznobok vagyunk, és az általánosan használt kifejezést használjuk, ez a single sweep. Tehát, hogy egyszeres végigsöprés, azaz tranziens jel megjelenítése, tehát a digitális oszcilloszkópunk képes arra, hogy mondjuk egy egyszer megtörténő eseményt, vagy hát legalábbis nem periodikusan megtörténő eseményt bemutasson, például mondjuk egy bekapcsolási tranziens, ugye ez a bekapcsolásnak a jele, és akkor a tranziens, hát talán nem kell ezt színessel berajzolni, valahogy így néz ki, ezt meg tudjuk jeleníteni. Ugye, ha analóg oszcilloszkópot használnánk, akkor a trigger hatására egyszer lefutta, lehet, hogy valamit felvillanni látnánk a képernyőn, de semmi többet, ezt így meg lehet jeleníteni. Ez egy tipikus mérési feladat, fölkapcsolunk egy DC tápot, azon megjelenik egy 10 volt, de nézzük meg, hogy hogyan áll be. Ugye egy ilyen DC táp, az valamiféle szabályozási kört tartalmaz arra nézve, hogy az előírt értéket tudja a kimeneten tartani, hát akkor ott valami dinamika van, és ez a dinamika jelenik meg a válaszjelben. Ez lehet, hogy csak néhány millisekundum, vagy néhány 10 millisekundum, de ott van. Ugye? És ezt meg lehet tekinteni. Tehát ez a tranziens jelek megjelenítése. Itt eléggé mesélős a dolog, és nem tartalmaz hosszasabb levezetéseket, tehát én nem fogom most különösebben kérdezgetni, hogy értitek, nem értitek, feltételezzem, hogy minden érthető. Ha esetleg valakinek nagyon problémája van, akkor szóljon. Ez úgy szóval triviális, tehát ezt már mindenki várta, hogy ezt egy digitszkóppal meg lehet csinálni, ugye, ami az analóg oszcilloszkópnak korlátja volt. Egy következő ilyen, talán nem annyira triviálisan vár dolog, az a pretrigger. Vagy előtrigger, ha mindenáron magyarul szeretnénk elmondani. Ugye azt mondjuk, hogy egy analóg oszcilloszkóp esetében... Analóg oszcilloszkóp esetében a trigger pozíció az valahova ide került. Itt akkor talán ezt egy más színnel kiemelem, mondjuk sárgával. Tehát a trigger pozíció az itt volt. Értelemszerűen indítás, a sugár indítása az itt az elején volt. Késleltető művonalakkal meg lehetett oldani, hogy egy kicsit a trigger feltételt teljesítése után megkésleltetve jelenjen meg a jel, és ennek következtében a felfutási jel alakot valahogyan lehetett látni, de ezzel probléma volt. A digitális oszcilloszkóp esetében szépen lehet tekergetni ezt a nyilacskát, ha virtuálisan legalábbis. Tehát azt tudjuk csinálni, hogy ezt a trigger pozíciót a képernyő tetszőleges, nekünk tetsző helyére állítjuk. És például mondjuk ide, és a trigger pozíció, tehát ez a, ide írom a trigger pozíciót, ide közepére tudjuk állítani ezt a triggert, és mire alkalmas ez? Szinte ilyen ZH kérdés szokott lenni, a trigger esemény előtti információ megjelenítésére. Adott esetben a jelalak nem ennyire szép periodikus, hanem valami történik, például mondjuk a trigger feltételt egy ilyen túllövés teljesíti, akkor nem látjuk azt, hogy hogyan indult el a jel, ezzel a módszerrel viszont láthatjuk a jelnek az elindulását. Tehát a pre-trigger ez ilyen szempontból nagyon fontos. Következő ilyen funkciónk, ami megvolt tulajdonképpen ugye az analóg oszcilloszkópnál is, ez a zoomolás, de itt tényleg zoomnak hívják. És hogyan lehet zoomolni digitális oszcilloszkóppal? Ugye analóg oszcilloszkóppal megbeszéltük ezt a kettős időalapot, ez nagyon sok embernek az idegeire megy, mert kevés oszcilloszkóp tartalmazza analóg oszcilloszkópok közül, és azzal is leginkább gondok vannak, mert nehézkes a beállítása, ha valaki nem használja állandóan, akkor problémát okoz. Minden analóg oszcilloszkópon egy kicsit másképpen lehet előhozni, tehát még egy gyakorlott szakember számára is, ha nem ismeri az adott mechanizmust, az adott gyártónak az elrendezését, akkor egy kicsit ismerkednie kell az oszcilloszkóppal. Bár végül is az oszcilloszkóp az egy olyan, még a digitálisoknál is, hogy az ember leül elé és ismerkedik vele. Tehát mondjuk a kedvenc szkópom az egy Leroy oszcilloszkóp, amikor megérkezett, igazabban volt egy DFT, tehát diszkrét Fourier transformációt megvalósító modul is, akkor leültem elé, és akkor néhány óráig ismerkedtem vele, különböző dolgokat előhozta, tehát ugye nyilván persze az élvezet kedvéért is, és akkor csak az enyém volt arra az időre, azóta persze hát nyilván már mindenki használja. Tehát egészséges érdeklődés, stb. Benne van az emberben. De szóval visszatérve, ugye a zoom analóg oszcilloszkópon nehézkes és drága, nem mindig áll rendelkezésre. Digitális oszcilloszkópon alapfelszereltség, hogy úgy mondjam, és meg lehet csinálni. Többféleképpen is meg lehet csinálni a zoomot. Az első megoldás, hogyha valaki végig gondolja azt, hogy mi történik itt, ott van szépen a bemintavételezett jelalak, stb. Azt mondom, hogy lásd analóg oszcilloszkóp. Erre nem vesztegetünk szót. A másik, azt mondom, hogy a pretriggert okosan használva. Hogyan lehet okosan használni a pretriggert? Képzeljük el magunk előtt ugye a képernyőt, és azt mondottuk az analóg oszcilloszkóp esetében, hogy mondjuk itt van a képernyő eleje nektek, és akkor itt van valami periodikus jel. Ha elkezdem az eltérítés sebességét növelni, akkor mondjuk ott arra az ábrára nézzük, akkor egyre ritkábbak lesznek az impulzusok. Ki az, aki ezt látja? Ugye? Tehát ahogyan egyre gyorsabban, egyre kisebb, kevesebb szekundum vagy mikroszekundum a egy osztás, ugye egy adott periódus idejű jel egyre ritkábban, egyre hosszabb impulzusok lesznek, és egyre ritkábban, hogyha ezt megnyújtanánk ezt az ábrát, akkor persze kimenne a képernyőből, bocsánat, de de ugye mi csak egy darabig látjuk. Tehát nem tudjuk ezzel a módszerrel ugye azt a bizonyos felfutó élt eltalálni. Ugye így vezettem be a zoomot. Na de ha itt van a trigger pozíció közepén a képnek, akkor a nyújtás az nem a képernyő szélétől arra megy, hanem a képernyő közepétől szétfele. Igaz? Tehát annak a trigger pozíciónak a környékén előtte is és utána is látjuk, hogy milyen részletekkel rendelkezett a jel. Úgyhogy ha most ezt föl akarom rajzolni, akkor valahogy úgy rajzolhatom föl, hogy van valami T1 alap, itt van ugye a trigger pozíció a közepén a képernyőnek, és a T1 alap eltérítési idővel számolunk, akkor látjuk ezt a jelalakot. Ez az a szokásos. És akkor itt a trigger ebben a pozícióban, hát akkor rajzoljuk be tisztességesebben. És mi történik, hogyha a T1 kisebb T2-t használjuk, és akkor ezt mondjuk sárgával rajzolom. Hát az történik, hogy ezt a felfutást, ezt már így látom. Ez az impulzus, ami itt egy ilyen rövid volt, és a képernyőbe bőven belefért, annak egy csekély részét kötötte le, az most így látszik. És hogyha még egy T3-mal csinálom, akkor lehetséges, hogy ezt így lehet látni, ezt a felfutást, tehát annyira. És akkor mit tudom én, mondjuk a T1 az 1 millisekundum volt, a T2 az 1 mikroszekundum, a T3 meg mondjuk 10 nanoszekundum. Tehát csak olyan nagyságrendeket érzékeljük, valami ilyesmiről van szó. És szépen lehet látni ezt a felfutást. Ugye azzal, hogy digitálisra tértük el, a trigger feltételt okosabban meg lehet fogalmazni, tehát bonyolultabb logikai kapcsolatot lehet megfogalmazni, mint az analóg oszcilloszkóp esetében, és ezért nagyon könnyen rá lehet menni különböző jel részletekre. Fel is vetődik a kérdés, más összefüggésben, hogy mi a különbség a digitális oszcilloszkóp és a logikai analizátor között. A logikai analizátornak jellegzetesen több csatornája van, de a fölbontása és a jelfeldolgozási funkciói azok jóval szerényebbek, mint az oszcilloszkópnak. Az oszcilloszkópnak kevesebb csatornája van, de nagyobb fölbontással lehet megoldani a feladatokat, megjeleníteni a jelet, jelfeldolgozási feladatokat végrehajtani. Tehát ez a különbség. Tehát egy logikai analizátor esetében lényegében arról van szó, hogy a két jelszintet meg kell tudni jeleníteni, és lehetőleg sok csatornán. De ez nem tartozik mondjuk kifejezetten a méréstechnikához, csak gondoltam, hogy egy ilyen felvetődő kérdést azt azért előhozok. De még mi az, ami még mindig, de ez a pretrigger ezt nem tudja teljesen teljesíteni? Hát, hogyha én valamiért arra gyanakszom, hogy itt van valami pörsenés ezen a viszintes szakaszon, ahol úgy látszólag nem történik semmi, és a trigger feltételt biztos nem fogja teljesíteni, akkor hogy tudok erre rázoomolni? Ugye az analóg oszcilloszkóp, tehát szépen az intenzitás modulációval a kis kígyót rátekerem arra a szakaszra, ezt az ennek a szimulációjával az analóg oszcilloszkóptal is meg tudom, a digitális oszcilloszkópban az analóg oszcilloszkóp szimulációjával is ezt meg tudom tenni, hogyan lehetne még ezt megcsinálni. És akkor a harmadik módszer, részletekben most sem merülünk el, de azért írjuk fel így a címet, az a túlmintavételezés. Ez ugyanis jó lesz egyéb funkciók ismertetéséhez is. Mit jelent a túlmintavételezés? Hogy a képernyőn való megjelenítéshez valamilyen FS mintavételi frekvenciával veszünk adatokat, és itt szépen szerepelnek adatok a jelből adott mintavételi frekvenciával. Természetesen nagyon sűrűn, mondjuk rajzoljuk még sűrűbben. így. Mondjuk, hogy ez volt a jelnek valami mintavételezése, ugye a jel minták mögött valami ilyesmit képzelünk el. És mi az, amit kijelzünk? Kijelezni, tegyük fel, hogy a mintavételi frekvenciák 1 MHz, és 1 másodperc alatt akkor 1 millió adatot kijelezhetünk. De a képernyőre nekünk mondjuk visszitesen csak ugye pixel pozícióból csak mondjuk 1000 van. Ez azt hiszem nem irreális feltételezés. Akkor mi történik? Ebből az 1 másodperces regisztrátumból csak minden ezrediket visszük ki a képernyőre. Hát most nem tudok, mondjuk itt minden harmadikat PC-zem ki. És azt mondom, hogy T1 időalappal ezek mennek a képernyőre. Képernyőre minden, mondjuk K-adik megy. És hogyan tudok zoomolni? Miután megfogalmaztam, hogy hol akarom ezt az egészet, tehát hol van a pörsenés, hol sejtem a pörsenést, honnan akarok zoomolt képet látni, azt mondom, hogy a T2-re, képernyőre minden K-adik helyett a minden K per N-edik kerül, ahol az N az nem más, mint a T1 per T2. Tehát van a tarsolyomban elmintavételezve egy csomó adat, amit eredetileg nem raktam ki, ugye? És utána, amikor zoomolni akarok, akkor ezeket is előszedem. Ugye természetesen az addig működik, amíg létezik T2 kisebb T1. Tehát, hogyha már eleve a maximális 4 GHz-el mintavételeztem, akkor egészségedre nem tudok lejjebb menni, akkor ez nem működik. Természetesen ilyen korlátja van ennek a dolognak, de hát ez úgy szóval triviális, tehát mint ahogyan az ezres erősítő sem erősíti a 15 voltos tápfeszültség mellett ezerrel a 10 voltot. Hát ez nyilvánvaló. Jó. Tehát akkor ez a megoldásunk van. Következő ilyen, igen, ez legyen a peak detect. Na ez egy olyan funkció, amire fanyaloghattak régen, ennek a hiányában fanyaloghattak az analóg szakemberek. Képzeljük el azt, hogy van egy olyan impulzus sorozatunk, ami nagyon keskeny impulzusokból áll. Tegyük fel, hogy van egy olyan jelünk, ami 1 kHz-es és 1 mikroszekundumnál kicsit kisebb impulzusok vannak benne. És ezt mintavételezzük mondjuk 1 MHz-el. Ugye? Ez azt jelenti, hogy 1000 mintánk van, és az minden ezredik mintába vagy bele tudok mintavételezni ebbe az impulzusba, vagy nem. Tehát időnként kimarad egy impulzus, időnként meg nem. Ki az, aki ezt látja? Tehát képzeljük azt, hogy van egy 1 kHz-es periodikus jelünk, ami olyan, mint egy ilyen impulzus sorozat, amit oda fölrajzoltam. Ez nyilván megvan. És ezek után csökkentsük ennek az impulzusnak a szélességét úgy, hogy szinte csak egy vonal lesz, úgy, hogy ennek az impulzusnak a szélessége ez 1 mikroszekundum alatt van. Ugye akkor 1 millisekundum a periódus idő, ha 1 kHz-es az impulzus sorozatom. Ha pont 1 mikroszekundum, akkor ugye minden ezredik mintám, ha 1 MHz-el mintavételezek, lenne egy valami pozitív érték, a többi nulla, ha feltételezzük, hogy ez nulla és valamilyen pozitív érték között váltogat. Ha 1 mikroszekundumnál rövidebb, akkor a mintavételező kis jelem, az vagy bele mintavételez, vagy nem. Ha le akarom rajzolni, akkor ugye alapesetben ez van. Most ugye nem tudok olyan keskeny impulzus rajzolni, de a realitást próbálom érzékeltetni. Tehát ez van itt alapesetben. Ugye mondjuk mintavételezek, és hát akkor biztos el fogom rontani a rajzot, de most direkt úgy csinálom, hogy ne rontsam el, mondjuk valahogy így. Tehát az látszik, hogy hol bele mintavételeztem, hol nem. Analóg oszcilloszkóp esetében a valószínűségszámításból tanulhattátok, nem kell nagyon megijedni, ezt a szemléletes dolgot, hogy festéket kenünk szét a papíron, és akkor ott, ahol a kevesebb festék jutott, alacsonyabb a sűrűség függvény, ahol több festék, ott vastagabb. Analóg oszcilloszkóp ezt baromi jól tudja, tehát ha elképzelünk egy ilyen impulzus sorozatot, akkor ugye virtuálisan jön a sugár szépen lassan, és vastag festéket rajzol, majd itt egy pillanatra így fölmegy, amikor ki kell rajzolni azt az impulzust. Nagyon kicsi lesz az intenzitása. Analóg szaki oda megy az oszcilloszkóphoz, morog egy picit, föltekeri az intenzitást egy pillanatra, akkor ugyan nagyon fényes lesz a visszintes rész, de úgy nagyon halványan megjelennek azok a kis, rövid impulzusocskák. Digitális ember nem tud vele mit csinálni, nem az, ha nagyobb tápfeszültséget adunk a RAM-nak, akkor legfeljebb elfüstöl, de nem fogja jobban kirajzolni a mi impulzusainkat. Mit lehet csinálni? És akkor nem véletlenül magyaráztam el ezt, ami itt van. Túl mintavételezünk a peak detecthez. És valamilyen stratégiával kirakjuk az adatokat. Tehát itt történik a mintavétel, piros az akkor az, ami megy a képernyőre. Nagyon sűrűn mintavételezünk, már nem is rajzolok X-eket. Beszőrözöm az ábrámat, stb. De nekem az időalap miatt, mert ez volt a T1, és a T1 az nem változik, mert a T2 egyenlő a T1-gel, amivel ki kell rajzolnom, tehát maradok a T1-ben, és azt mondom, hogy veszek ilyen intervallumokat, T1 nagyságú intervallumokat, és az a kérdés, hogy mit rajzoljak ki. És akkor, hogyha a mintákat, ezt inkább fehérrel írom, a mintákat azt mondom, hogy ezek az XI mintáink, és akkor az a kijelzett érték, az két dolog lesz, mondjuk itt a T1-jel jelölt intervallumok közül, mondjuk az egyik ilyen T1-re, az a max, túl rövid, vektor helyet hagytam, hogy olvasható legyen. Max XI és min XI, ezt kiteszem. Tehát ezt a T1 intervallumot reprezentálom ezzel a két adattal, és akkor az, a TI az eleme valamilyen K-szor T1-nek, ahogyan a K megy végig ezen az egész intervallumon. Tehát mondjuk tegyük fel, az előbbi példában 1 MHz helyett 1 GHz-el mintavételezek, és minden egyes ilyen kis piros X-hez, tehát a T1 időtartamhoz nekem tartozik 1000 minta még mindig, és ebből az 1000 mintából kiválasztom a legnagyobbat és a legkisebbet, és azt rakom ki. Ezzel el tudom érni azt, hogy az itt előforduló esetleges kilógásokat akár pozitív, akár negatív irányban észrevegyem. Ez a peak detect funkció ezért hasznos, és akkor itt az intenzitást már, ami lusta és egyébként primitív LCD kijelzőknek a képességei szabják meg, és függetlenedett attól, hogy milyen jelünk volt, és akkor már büszkén nézhetünk az analóg szakinak a szemébe, hogy na, ebben megint jobb a mi szkópunk, mint a tietek. Nagyon jó. Így már nagyjából érthető volt, ki értette? Helyes. Túl lett magyarázva. Igen. Na, Miről fogok itt beszélni? Fogok még röviden az envelope-ról és az átlagolásról, és utána lesz szünet. Ha egy kicsit túlnyúlik, akkor azt nézzétek el. Már csak azért is érdemes elnézni, mert akkor ezzel fejeződne be az az anyagrész, ami a ZH-ba is kell, és amit utána mondok, az már nem kell. Ez pedagógiai helytelen kijelentés volt, mert még eltűntök szünetben, de akkor mindegy, hogy hívják, szünet után lesz néhány információ a ZH-val kapcsolatban, ami fontos. Tehát veszünk tananyagot is, de az már nem lesz a ZH-ban, viszont a ZH-ról, mint olyanról beszélünk. Na, ami tehát itt az alcímünk, az az envelope. Burkoló meghatározása. Tulajdonképpen úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy olyan, mint a lázmérő. Hogy működik a lázmérő? Egyfajta maximum hőmérő, tehát mindig a valaha mért legnagyobb hőmérsékletet mutatja, feltéve, hogy közben nem rázták le. Ez mit jelent? Vagy lehetne hozni a csúcsérték egyenirányítót is, mert ugye az is mit csinál, hogyha a kondenzátor veszteségmentes, akkor a legnagyobb bejövő feszültségértéket tartja. Itt ez a peak detect, ez azt tudja csinálni, hogy valóban észreveszünk ilyen kis impulzusokat. Picit még bírjátok ki, jó? De az is elképzelhető, hogy a jelnek vannak olyan, hogy mitől vannak ezek az impulzusok? Attól, hogy véletlenszerűen, zajszerűen megjelennek ilyen impulzusok. Ezek nagyon sok mindentől lehetnek. Például lehetnek attól, hogy egy mintavételező adatgyűjtő rendszerben zavarjelként megjelenik egy rossz villamos motornak, kefés motornak a szikráitól beindukált nagy feszültségimpulzus, ami gondot okoz. És szeretnék tudni, hogy körülbelül milyen nagyságrendűek ezek az impulzusok. Ezzel a módszerrel rövid időre elkaphatunk egy-egy impulzus, de nem tudjuk, hogy hogy vannak. Vagy, ha ez releváns, itt motornál ez kevésbé jön elő, esetleg, hogy ennek van-e valamilyen eloszlása időben, amplitúdóban, szeretnék ezt az egészet. Azt mondjuk, hogy ha egyszer kirajzoltunk a képernyőre valamilyen ilyen peak detect-tel alkalmazott, peak detect-tel létrehozott ábrát, akkor azt fönnhagyjuk, és csak akkor írjuk újra, hogyha egy adott pozícióban, tehát mondjuk a 872. képpontban egy ennél nagyobbat mintavételeztünk be, és akkor azt akkor módosítjuk az értéket. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a peak detect hosszú időre, ugye amíg le nem rázzuk a lázmérőt, amíg ki nem kapcsoljuk ezt a funkciót, vagy nem reszeteljük ezt a funkciót, és akkor mondjuk azt lehet látni, hogy egy adott módon lefutó jel és a trigger feltételt teljesítő jel, az valami ilyen, mondjuk például modulációt szenved el, és közben valahogy így működik, de ezt nagyon nehezen tudnánk megfigyelni egyszeres lefutással vizsgálva. Hát leginkább a gyakorlatban célszerű ezt kipróbálni. És akkor az utolsó ilyen funkció, amely viszont nagyon hasznos, ez az átlagolás, vagy averaging, amit aztán végképp nem tudja egy analóg oszcilloszkóp, és nagyon nehéz. Ugye például ezt a festékes dolgot nagyon jól ki lehet használni arra, hogy egy analóg oszcilloszkóp, tehát hogy például amik egy zajnak az eloszlásával kapcsolatban információt szerezzünk. Az eltérítés és sebességet kicsire véve, ugye gyakorlatilag egy ilyen függőleges vonalon ugrálnak nekünk a pöttyeink, És ahol hosszabb ideig tartózkodik, ott nagyobb az intenzitás. Egy Gauss eloszlású jelen azt látjuk, hogy középen az intenzitás nagyobb, felfelé és lefelé pedig kisebb. Ha egyenletes eloszlású, akkor nagyjából azonos az intenzitás. Úgyhogy egy gyakorlott ember oda kapcsol az oszcilloszkópra, és már arról is van feltételezése, hogy az eloszlás Gauss vagy egyenletes. Hát nem remek dolog az oszcilloszkóp? Úgyhogy össze tudjuk kötni az összes élvezetet, amit itt fél év során szereztünk. Na tehát, csak valószínűleg annyi hely is elég lenne, de hogy ne legyen zavaró a másik ábra részlet, ezért letöröltem ezt is. Tehát átlagolás vagy averaging. Igen. Hogyan kell ezt elképzelni? És most megint két ábrát rajzolok. Az egyik ábra az lesz, hogy hogyan lehet bekötni egy oszcilloszkópot ilyenhez, ilyen funkció eléréséhez. A másik pedig az, hogy mit látunk az oszcilloszkópon. Kezdjük azzal, hogy mit látunk az oszcilloszkópon. Tételezzük fel, hogy van egy háromszögjelünk, és a háromszögjelre egy széles sávú, viszonylag nagy varianciájú zaj ül. Most én is itt halványon berajzolom, hogy ezt a háromszögjelet szeretnénk látni, és ehelyett mondjuk ez van a képernyőn. Na most, hogyha átlagolunk, mondjuk ezt elkezdem zölddel, akkor kisebb lesz a variancia, és lesz egy ilyen jelünk. Ugye látszik, hogy a fehérnél egy kicsit kisebb a variancia, de azért olyan hullámos, és végül, ha nagyon sokáig átlagolunk, akkor behozzuk ezt a szép háromszögjel alakot. Na most. Ez így nagyon szép, hogy le tudunk rajzolni szőrös háromszögjelet, meg szőr nélküli háromszögjelet, de mit kellett ehhez csinálni? Mit is átlagoltunk? És akkor ez az, ami ZH-ban is nagyon sokszor előfordul, mint hiba, csak azért, mert ugye mondottam, ez az utolsó, ami még akár ZH-n is lehet, hogy nem úgy általában véve, mint hogy eddig volt, hogy mértünk egy időfüggvényt, mondjuk egy konstans jelről volt több információnk, és akkor a időben egymás utáni mintavett értékeket összeátlagoltuk, nem. Mert akkor itt a háromszögjelnél, még az ideálisnál is ugye egy konstans nullát kapnánk, amennyiben nulla a várható értéke. Nem így átlagolunk. Pixelenként, tehát ugye, ha kiválasztunk egy tetszőleges fázisú pozíciót, például mondjuk ezt, hogyan válasszuk ki sárgával. Tehát mondjuk kiválasztom ezt a pozíciót, ez a PI-edik, ne, az nem jó, mert az valószínűség, akkor a TI, mint időpont, ez a TI, akkor ebben a TI időpontban az történik, hogy itt a TI időpontban van valami nulla várható érték, vagy nem, valamilyen a háromszög jelnek egy adott konkrét érték, és e körül valamilyen eloszlással megjelennek adatok. És ez itt a PI lesz. És az átlagolás azt eredményezi, hogy így rázoomolunk. Ugye hát ezt megtanultuk már sokszor. Tehát itt tulajdonképpen annyi darab átlagoló működik, ahány képpontunk van, és minden egyes képpontban az adott pozícióban megjelenő adatokat, amelyek tehát adott konstansra vonatkozó megfigyelések lesznek, azokat átlagoljuk. Tehát, hogyha ezt én itt kinagyítom, akkor azt látom, hogy itt van egy pont, és egy pont környékén vannak különböző adatok, amelyekből egy kisebb szórással lesz, ha egy darabig átlagolunk, és majdnem nulla szórással lesz, ha sokáig átlagolunk. És hogyha egy másik pontot ragadok ki, akkor még ezt már próbálok mindent megtenni, hogy ez ne legyen félreérthető, mondjuk innen ragadok ki, és ide megyek, akkor ez a pont, ez lejjebb van, mennyivel van lejjebb, mondjuk, hogyha ránagyítom, akkor itt van, ez lenne a konstans közepe, és itt vannak hozzá adataink, ez az, ami zömül, úgyhogy itt lesznek a következő átlagolásban, és kezdődik egy ilyenre. Ugye? És ez a kinagyított jelrészlet, ami itt a háromszögnek a lefutó éle, és már majdnem itt vagyunk a csúcsánál, és itt menne fölfelé, és így tovább, és így tovább. És minden egyes képponthoz tartozik egy átlagoló. Ki érti ezt? Jó, ezt is kicsit túlmagyaráztam. De akkor azt ígértem, hogy még egy ábra, hogy kell bekötni. Ugye azt mondottam, hogy egy képpontnál konstans. És ugye tudjuk, hogy periodikus jel kirajzolása, akkor látjuk állónak az ábrát, ez a digitszkóp esetén is így van, ha többször rajzolja ki, többször teljesen a trigger feltétel, ha pont ugyanabban a fázisban kapjuk el. Na de hát hogy triggereljünk egy ilyen zajos jelre? Bizony, és ez nagyon fontos, mi a feltétele annak, hogy az átlagolást tudjuk használni, hogy legyen egy pontos triggerjelünk. Mert hogyha nem pontos a triggerjelünk, nagyon zajos ez az egész, akkor gyakorlatilag tényleg ki fogja átlagolni, és akkor egy nulla közeli maszatot látunk. Ezért, ha most ezt elképzeljük, akkor úgy kell ezt csinálni, hogy például itt van egy eszközünk, itt van egy háromszögjel generátorunk, és ezzel meghajtjuk ezt az eszközt, ez a device under test, ugye ez a szokásos rövidítéssel. Ugye ő belejön a szép háromszög, ebből kijön a zajos háromszög, ez bemegy mondjuk a CH1-be az oszcilloszkópon, itt van a digitális oszcilloszkóp, gyakran rövidítik DSO-val, és akkor ahhoz, hogy ez jól működjön ez az egész, kell a megfelelő trigger feltétel, ezért innen, és akkor azt mondom, hogy két lehetőség van, vagy CH2-re megyek, hogyha van még annyi csatornám, amire csatlakozhatok, és azt adom meg trigger forrásul, vagy, ugye itt is azt írom, hogy vagy az external trigger bemenetre csatlakozom. Például elképzelhető, hogy a két létező csatornát azt elhasználtam két releváns jel megjelenítésére, és már azt nem, és azokat egyiket sem használhatom triggernek, akkor a külső triggerre kell kapcsolódnom. És ez a kettő együtt, tehát az, hogy persze kiátlagolok a szőrös háromszögjelből, sima háromszögjel lesz, ez egy dolog, ez persze a jelenség, de a dolog mögött az van tehát, hogy pixelenként végzek átlagolást, és ehhez az kell, hogy megfelelő trigger feltételt biztosítsak, tehát vagy a külső triggerre, vagy valamelyik másik csatornára lehetőleg zajmentes jelet tudja kapcsolni. No, hát folytassuk a munkát akkor. Tehát ugye pénteken ZH-t írunk, ugye erre föl kell készülni. Az anyag az alapvetően az, ami előadáson elhangzott, és a gyakorlaton gyakoroltuk. Attól a néhány apróbb kiegészítéstől eltekintve, amiről az előadáson külön hangsúlyoztam, hogy azt a könyvből legyetek kedvesek megtanulni, hogy így most fejből felidézzem, ugye ott a feszültségáram, áramfeszültség átalakítók voltak ilyenek, illetve a teljesítménymérésnek néhány kapcsolása. Ugye ezeket kértem, hogy a könyvből nézzétek meg. Alapvetően, tehát ami a legutolsó gyakorlaton szerepelt még, az példaformájában szerepelhet a ZH-n, illetve ilyen mondjuk úgy, hogy elméleti vagy nem számolgatós kérdésként az, ami itt a mai alkalommal idáig elhangzott, az lehetséges, tehát mondjuk, hogy mi a pretrigger, vagy hogyan lehet átlagolni, stb. A következő dolog az, hogy a ZH-n tanúsított viselkedés milyen legyen. Tehát a Zéhán, ha lehet, azért nem szeretnénk rendőri módszereket alkalmazni, tehát azt a fajta, hogy mondjam, szabályozási kör jellegű dolgot, hogy állandóan nézzünk és rászólunk valakire, ezt nem szeretnénk alkalmazni. Tehát az irányítás jellegű megoldással próbálkoznánk. Ennek az a lényege, hogy szeretnénk kérni néhány szabályt, tartsatok be. Ezek közül az egyik legfontosabb, amire most készülni kell, és kérem, hogy gondoljátok meg, és adjátok tovább a többieknek, szobatársaknak főként, mivel hogy 16-tól 18-ig lesz az EH, ezért csábító dolog, hogy holmival együtt érkezzen valaki EH-ra. Ott a helyeteken és a környezetetekben előtte lévő padon sem, meg mögöttetek lévő padon sem lehet semmi. Tehát táska, ilyen-olyan cucc, kabát, teljesen mindegy, annak a fogasnál, vagy a fal mellett, stb. A helye. Ez alól nincsen kivétel, a laptop sem. Tehát ha valaki a laptopját félti, akkor inkább ne hozza magával, de ilyen jellegű dolgokat sajnos nem, tehát engedhetünk meg. Egyébként is megszületett a rektori utasítás, ami aktualizálta a különböző csalásokkal szembeni fellépés esetén a kötelezettségeinket. Tehát itt most, ha valaki puskázik meg egyebek, akkor most már nagyon szigorúan elégtelent kell adni, és hogyha véletlenül valaki más helyet jön ZH-t írni, akkor fegyelmi eljárás indul. Tehát kérem, hogy ezeket azért tartsátok szem előtt. Remélhetőleg ilyen problémák nem lesznek. Jó. Esetleg kérdés fölmerült-e itt a ZH lebonyolításával kapcsolatban? Igen? Hát a hétvégén. Tehát, most nem tudom, hányan fognak eljönni, de ugye lesz A meg B csoport, az egyik csoportnak már feltétek szombat estére is meg lesz. Most más kérdés, hogy a webre ki tudom-e rakni, mert ha nem jövök be, akkor nem rakom ki. Tehát azért azt nem lépek be távolról, de majd meglátjuk. Jó, ugye, igen, tehát a Neptunban már láttátok, a Pót ZH az 20-án lesz, tehát rákövetkező pénteken, és a Pót-Pót ZH pedig 23-án hétfőn. Tehát így lehet készülni. Jó. Ha esetleg kérdés lenne, még azon gondolkozzatok, egy dolgot gondoltam még megemlíteni. Most megnéztem a megfelelő weboldalt, és úgy láttam, hogy az utolsó az az április 21-i anyag, ami fönt van az előadásról, tehát, és az a talán 17. előadás, ez a 21., ha jól számolom, tehát akkor, ha ugye józanul nem volt várható, hogy ma 10 órakor fönn van ez a mai előadás, tehát akkor 3 előadás az nincsen fönt, hát ezt akkor meg kell valakitől szerezni, vagy ha fölkerül, akkor fölkerül, ezt majd figyeljétek. Jó. Egyéb esetleg kiegészítés, megjegyzés, kérdés? Jó. Akkor nézzük azt a részét, ami egyfajta kitekintés. Régebben, amíg nem volt ennyire feszes a kötelezettség, hogy a gyakorlaton mindent nagyon szépen gyakorolni kellett, akkor volt idő, ahogy a mintavételezésről és a kvantálásra is az előadásom, most ugye gyakorlaton esett róla szó, és a diszkrét Fourier transzformációról is beszéltünk. Hát most valószínűleg ebbe a fél órába a DFT nem fér bele, de a mintavételezésről valamit beszélünk. Ugye ez a témakör elvileg szerepelt jelek és rendszerekből, ki emlékszik rá? Ja, tehát azért alapvető tételeket azért lehet tudni, de azért én a magam stílusában át szaladok ezen a kérdéskörön. Alapvetően arról van szó, hogy amikor a digitális oszcilloszkópot tanulmányozzuk, akkor ugye mintavett értékekkel dolgozunk, és olyan természetesnek tűnik, hogy ha elég sűrűn veszünk mintákat, akkor a látvány kedvéért megfelelő az, az, hogy a folytonos vonal helyett ugye pontok egymás utánját látjuk. De felvetődik a kérdés, hogy mégis milyen sűrűn kell mintavételezni ahhoz, hogy az élmény az megfelelő legyen. És akkor itt jön az, hogy a válaszhoz először a kérdést kell megfogalmaznunk sokkal precízebben. Az egyik ág az lehet, hogy oszcilloszkópot akarunk csinálni, és szeretnénk, hogy jól lássuk a jelalakokat. Az derül ki, hogy itt eléggé sűrűn kell mintavételezni, mert a szemünk azokat a pontokat, amelyeket kirajzolunk, azokat láthatatlanban egy egyenes vonallal köti össze, elegánsabban megfogalmazva a szemünk, mint interpolátor, lineáris interpolációt végez. És így jóval nagyobb mintavételi frekvencia jön ki, és akkor itt előre kell utalnunk, mint ami a mintavételezési tétel alapján előjöhet. Nem kell ilyen látványosan elszivárogni. Igen. És mi ez a mintavételi tétel? Itt viszont meg kell fogalmazni precízen a feltételt. Amire kíváncsiak vagyunk az az, hogy milyen mintavételi frekvenciával mintavételezzük a jelet, ahhoz, hogy a jelnek az időfüggvénye legalábbis elvileg hibamentesen visszaállítható legyen. Tehát adott egy FT jelünk, ami mondjuk így néz ki, és ennek vesszük a mintáit, ugye bizonyos pontokban, akár itt is vehetjük éppen, hát mondjuk akkor ezt vegyük itt, és még azt a könnyítést is bevezetjük, hogy ezek a T-intervallumok olyanok, hogy T-I, tehát a T1 egyenlő, T2 egyenlő, és így tovább TN, és ez egyenlő T-vel, mondjuk ez így delta, legyen ez egy delta T, ami 1/FS-sel egyezik meg, és az FS az a mintavételi frekvencia. Úgy mondjuk elegánsan, hogy a mintavételezés ekvidisztáns. Tehát az a feladatunk, hogy hogyan kell, milyen mintavételi frekvenciával kell mintavételeznünk az FT jelet, ahhoz, hogy az időfüggvénye a mintáiból legalábbis elvileg hibamentesen visszaállítható legyen. Jó. És akkor valamilyen szinten azt lehet visszhangozni, ami szerepelt jelek és rendszerekből is. Ugye először is az FT függvényhez hozzárendelünk matematikailag egy F csillag T függvényt, amely előállítja pontosan ezeket az értékeket, amelyek itt találhatók. Most hogyan lehet ezt megcsinálni? Úgy lehet ezt megcsinálni, hogy konkrétan egy függvényi érték, de mégis a jelről az információt hordozza. Ehhez azt tudjuk tenni, hogy ezt az egész függvényt, úgy mondjuk röviden, egy Dirac-delta sorozattal moduláljuk, azaz azokon a helyeken, ahol mintát akarunk venni, generálunk egy Dirac-deltát, hangsúlyozom, egy elvi tételt akarunk levezetni, tehát most nem arról van szó, hogy ezt a gyakorlatban meg akarjuk csinálni, ez most egy gondolatkísérlet, aminek az eredményeként létre fog jönni a mintavételi tétel, és létre fog jönni egy interpolációs formula, amivel létre lehet hozni a mintákból az eredeti időfüggvény tetszőleges értékét. Ugye? Mert az, hogy visszaállíthatjuk az időfüggvényt a mintáiból, az azt jelenti, hogy ha kipécézem itt ezt a köztes időpontot, és ezt a függvény értéket, akkor ezt elő tudom állítani a piros értékek alapján. Na tehát, ehhez azt mondom, hogy előállítom az F csillag T mintavételezett jelet oly módon, hogy ugye ez egy moduláció, és minden egyes Dirac deltára föl lehet írni, akkor az időlépést azt kisennel jelölve, kisen egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelenig megyek. Ezek után az FT-t azt megszorzom a Dirac deltával, és akkor most hol van a Dirac delta? Egy nagyobb zárójelet kezdek, mert majd egy törtem lesz. A T minusz N-szer delta T helyen, ezt delta T-vel vissza kell osztani, és meg van szorozva az FT-vel, így van. A delta T-vel azért kell visszaosztani, mert azt szeretném, hogyha jelnek az integrálja egy tetszőleges darabra, az közelítőleg megmaradjon. Ezt úgy lehet megnézni, hogyha itt csak egy függvényértéket kapok, egy darab véges valamit, akkor annak az integrálja ugye nulla szélességű intervallum, nulla lesz. Ugye? Onnan tud nem nulla lenni, hogy ennek az integrálja véges a nulla időtartamra, és ettől ez a Dirac delta. Tehát azt akarom elérni, ugye, tehát ez a furcsa megfogalmazás azért kell, hogy az integrál mínusz végtelenig f csillag t dt, az legalább jó közelítéssel lás téglány összeg, az egyenlő legyen a szumma, mondjuk mínusz végtelentől végtelenig, ugye az f az n-szer delta t helyeken, és szorozva a delta t-vel. Ugye ez a téglány összeg, a delta t ez a nagyság, és ezt szorozzuk a magasságával, erről van itt szó. Ugye tehát ez a magyarázat ehhez a sorhoz, hogy ezt így csinálom. Na most, és akkor ez a, ami nekünk nagyon fontos volt. Most egy pillanatra emlékeztetőül itt a Dirac deltával kapcsolatban, és hát ugye elérkeztük oda, hogy a konvolúcióról és társairól beszélhetünk. Emlékeztetőül néhány összefüggés. Tehát, hogyha én egy FT függvény esetében egyszerűen ugye mínusz végtelentől végtelenig integrálok, és ezt beszorzom a Dirac deltával a T minusz T0 helyen, és ugye akkor integrálok, akkor mit fogok kapni? Ugye a Dirac delta T minusz T0, ez egy olyan Dirac delta, ami a T0 pontban van. Ha ezt én beszorzom az FT-vel és integrálom, akkor tulajdonképpen az F függvényt fogom megkapni a T0 helyen, tehát ez egy számérték lesz. Most ezek után van még egy olyan, hogy én konvolúciót végzek, hogyha a mínusz végtelentől végtelenig az f, és akkor jelöltük, ezt jelöljük tauval, és ezt szorzom a Dirac delta, és akkor most t minusz t0 minusz tau, ahol a t0 azért kell a t minusz t0, mert hogy a t0 helyen van a Dirac delta, és a tau pedig azért, mert konvolválok, akkor d tau nyilvánvalóan, akkor ez az összefüggés ugye azt fogja adni nekünk, hogy a függvény a T minusz T0-ba, tehát a T0-ba eltolva a függvény, az FT minusz T0 lesz. Tehát ennek az eredménye, ez a konvolúció egy függvény lesz, ennek az integrálnak az eredménye viszont egy számérték. Ha komplex a szám, akkor komplex, ez most minket annyira nem izgat. Na. Miért volt érdemes ezt a kiegészítést megtenni? Azért, mert akkor itt azt láttuk, hogy tehát szoroztuk a függvénynek, tehát az időfüggvényt, a számunkra érdekes időfüggvényt a Dirac delta sorozatunkkal, akkor a frekvenciatartományban, ami központi szerepet fog betölteni, mit kell csinálni? Konvolválni kell a függvénynek a Fourier transformátját a Dirac delta sorozat Fourier transformátjával. Egy ilyen delta tényként lévő Dirac delta sorozatnak a Fourier transformátja egy másik Dirac delta sorozat, amely 1 per delta tényként, azaz FS-enként van. És ezt kell konvolválni az FT-nek a Fourier transformátjával, ez legyen nagy FF, és ha konvolváljuk, és egy Dirac delta sorozattal konvolváljuk, az azt jelenti, hogy volt az eredeti spektrum, és az eredeti spektrumot szépen elültetgeti azokra a helyekre, ahol a Dirac delta van, tehát megismétli végtelenszer, hiszen végtelen darab Dirac deltán volt. Ugye ez, hogy itt az argumentumban T van, ez felcserélhető frekvenciára is, mondjuk ez legyen egy phi futó frekvencia, és ez valami F-F0, akkor az F0 helyen lévő Dirac deltánál jelenik meg az eredeti spektrumunk. Tehát mit lehet mondani, hogyha az F, nagy F, és a argumentumban kis F, az a Fourier transformáltja az FT függvényemnek, akkor az F csillag F, az, hát akkor csak a rendkedvéért, az a Fourier transformáltja lesz az F csillag T-nek, és az mi lesz? Az egy konvolúció lesz, méghozzá az F, F konvolváltja a Dirac delta sorozatnak a transformáltjából, hát akkor írjuk ide azt, hogy szumma, és akkor írjuk ide K egyenlő mínusz végtelentől végtelenig, és a Dirac delta a F mínusz K-szor Fs helyen. Tehát végeredményben, és akkor ez az, ami számunkra izgalmas, azt mondhatjuk, hogy az F csillag F az nem lesz más, mint szumma, K egyenlő mínusz végtelentől végtelenig, az F, ugye eltolva az F mínusz K-szor Fs helyeken, ugye mivel a K negatív és pozitív is lehet, ezért jobbra-balra tolódik. Ha most ezt ábrázolni akarjuk, akkor egy ilyen jó hosszú koordináta tengely mentén, itt az F, mondjuk ez legyen az FF fehérrel, és akkor mondjuk azt be is rajzolom, ezt így ilyen házikóval szoktam szemléltetni. Tegyük fel, hogy itt van a mínusz FS, itt van a plusz FS, akkor ennek a transformáltja az úgy néz ki, hogy eltolódik ez a házikó, és valami ilyesmit látunk, sőt, tulajdonképpen be lehetne rajzolni, ugye akkor ez az F csillag F, és akkor most, ha szabad, akkor itt ez két Fs, ezt kékkel rajzolom, mínusz két Fs, és akkor szépen egy ilyenem van. Ugye? És hát így ismétlődik. Az is igaz, hogy egy sokkal szebb szituáció lenne, hogyha az FFM olyan lenne, hogy nem lapolódik át ezzel a másik ismétlődött spektrum darabbal, mondjuk egy ilyen lenne, mert akkor az FS-nél ismétlődő az ide kerülne, a két FS-nél ismétlődő ide kerülne, a mínusz FS-nél ide, mínusz két FS-nél ide. Tehát látszik, hogy a sárga szituáció az egy valamilyen szempontból már így sejthető, hogy kedvezőbb, különösen, hogyha tudjuk, hogy ugye jelek és rendszerekből, hogy mi a megoldás. A megoldás az, hogy egy fontos szerepet tölt be a mínusz Fs per 2, Fs per 2 intervallum, illetve maga az Fs per 2 érték, mert hogyha az eredeti jelennek a spektruma olyan, hogy egyrészt nyilvánvalóan sávkorlátozott, és ez a sávkorlátja, ez legyen B, és akkor ez itt mínusz B, és ez plusz B, akkor megtehetem azt, egyrészt azt mondhatom, hogy nem lapolódnak át az ismétlődő spektrum komponensek, és hogyha én beszorzom egy olyan ablakkal a frekvencia tartományban a spektrumomat, amely mínusz Fs per 2-től Fs per 2-ig tart, itt az értéke egységnyi, akkor visszakapom az eredeti spektrumomat. ez a függvény, ez legyen a WWF függvény. És a WWF-et úgy tudom fölírni, ugye, hogy ő egységnyi akkor, hogyha a mínusz fs per 2 kisebb f kisebb fs per 2, és nulla egyébként. Tehát mi történik? Hogyha ezek után azt mondom, hogy, és akkor váltsunk táblát, hogy a f csillagomat megszorzom a vevével, és ha betartottam a mintavételi tételt, bocsánat, elszóltam magam, tehát hogyha betartom azt, hogy a spektrumom úgy sávkorlátozott, hogy kisebb, mint fs per 2 ez a sávkorlát, akkor meg tudom csinálni azt, tehát hogyha b kisebb, mint fs per 2, akkor az f az úgy áll elő, hogy az a WWF-et megszorzom az f csillag f-fel. Tehát, és akkor ismét alkalmazzuk azt, amiért ugye ma itt örülünk, hogy a konvolúciót alkalmazhatjuk, hogy az ft-t azt úgy lehet előállítani, hogy a wvt-t konvolváljuk az f csillag t-vel. Miért izgalmas ez? Mert eddig a frekvencia tartományban ezek levezetések voltak. Az f csillag t az adott volt azzal, hogy mintavételeztünk adatokat. Kérdés, hogy mi ez a WVT, amit csinálni kell. De látszik, hogy a dolog konstruktív, mármint az, amiről beszélünk, mert azt mondjuk, hogy ha betartjuk, tehát egyrészt a jelünk sávkorlátozott, az FT jelünk, és erre igaz az, hogy ez a sávkorlát kisebb, mint az FS per 2, akkor lesz egy eljárásunk, amivel vissza lehet állítani az FT-t. Nem csak a mintavételezett helyeken, hanem akárhol közte is. De hogyan lehet ezt megcsinálni? Ehhez először a WVT-t azt ki kell számítani, de hát ezt azért már tudjuk, egy négyszögablaknak a spektrumát, egy inverse Fourier transformátát kell venni, így egy FS szélességű négyszögablak, akkor látszik, hogy annak egy színcünk lesz, aminek delta t-nként vannak a nulla helyei, és ezt precízen kiszámolva 1 per delta t-szer színusz p-szer igen, t per delta t, osztva pi-szer t per delta t-vel. Ugye, egyértelműség kedvéért ezt így ide beteszem zárójelbe. És ezt a konvolúciót el akarom végezni, hát ne legyek olyan gonosz, hogy utána írom, hogy viszonylag szebb legyen a táblakép. Akkor mit kell csinálni? Ugye kell tehát ezt a konvolúciót el kell végezni, és akkor itt jön be az a dolog, ugye itt sajnálatos módon van egy f csillag t, az hogy is néz ki, az a szummás dolog, és a konvolúcióhoz egy integrált kellene elvégezni, hogyha ezt mind összeegyeztetgetjük, és ráadásul itt jön be, hogy nagyon jó nekünk, hogy ez a szor delta t van, mert ugye át fog menni a konvolúciós integrál egy szummába, ott jelenik a téglányösszegnek a deltája, ami ki fogja ejteni ezt az 1 per delta t-t, és eredményeként fogjuk kapni azt a szép kifejezést, hogy kisen egyenlő mínusz végtelentől végtelenig, az f az n-szer delta t helyen, és szorozva egy ilyen szintszel, ugye ez a színusz x per x, bocsánat, akkor ezt ide beírom, tehát hogy 1 per delta t-szer szint p-szer t per delta t, és ezt meg kell, szint, és akkor hol van ez a szint? Ugye a konvolúció miatt, ugye nekünk van egy p-szer, és akkor van egy t per delta t mínusz kis n-nünk. Ugye nyilvánvaló, hogy a diszkrét konvolúciója be fog jönni, hogy itt n-szer delta t van, itt pedig ez csak ugye visszaosztva delta t-vel, az kiesik, és akkor ezt hívják Whittaker, na ez itt most új szó, és itt nem engedhető meg, hogy a kréta az rosszul fogjon. Whittaker féle interpoláció. Na most ugye, nézzük meg, hogy mennyi időm van. Nagyon jó. El lehet ezen merengeni egy pillanatra. Képzeljük el azt, mert ugye először is, amit észrevesszük rajta, azok kívül, hogy nagyon ronda, észrevetjük rajta azt, hogy mínusz végtelentől végtelenig kellenek adatok. Tehát ahhoz, hogy előszedjük a függvénynek az értékét egy adott t helyen, egy általunk kiválasztott t helyen, ahhoz kell a függvénynek a mintavett értéke mínusz végtelentől végtelenig, és utána még a szincet ki kell számolni hozzá, az már, hogyha tudtuk venni mínusz végtelentől végtelenig a függvény értékeket, akkor már ügyesek voltunk, akkor már semmi, hogy szincet számoljunk. Kicsit jobban megnézzük, akkor azt vesszük, hogyha tegyük fel, egy olyan helyen akarjuk kiszámolni a függvény értékét, amit már eleve mintavételeztünk. Ha eleve mintavételeztük, akkor a szincnek a hasában nulla van, ugye, mert a t az n-szer delta t lesz, és akkor ez nulla, és egységnyi amplitúdóval fogja venni az adott mintavett értéket, az összes többit pedig, mivel ez a t per delta t minusz n ez egy egész szám lesz, a színusznak az értéke zérus, ezért az összes többit nullával. Tehát az a szerencsés eset van, hogyha mondjuk ott a felső táblán mondjuk a, tegyük fel a jobb oldali pozitív huplinak a tetején azt a csúcsot akarjuk előállítani, és pont abban a pontban, akkor hiába, hogy a szumma hivatalosan szól mínusz végtelentől végtelenig, csak azt az egy pontot kell kiválasztani. Viszont sajnálatos módon, hogyha mellette egy pontot kis távolságra ki akarunk számítani, ahhoz elvileg az összes pont kell. De mivel a szinc az ugye egy lecsengő, ezért lehet mondani egy olyan korlátot, attól függően, hogy milyen igényünk van, milyen hibával akarjuk előállítani az FT-t, hogy meddig vegyük a szincet. Ezért azt mondom, hogy ez egy elvi formula arra, hogy elő lehet állítani, tehát elvileg nulla hibával, de ehhez mínusz végtelentől végtelenig kell menni, és tetszőleges hibáig le lehet menni a csonkolt szinccel, tehát például azt mondjuk, hogy ez mondjuk mínusz 10-től plusz 10-ig megy, csak most mondtam valamit. Azt is észre lehet venni, hogy lényegében ez egy alulátereztő szűrésnek felel meg, és egy másfajta szűrőt, nem pont szinces szűrőt tervezve, kedvezőbb eredményre juthatunk, de hát erre, ennek a magyarázatára nincs idő. Ami, ki az, aki értette ezt? Jaj. Ki az, aki úgy gondolja, hogy ez másképpen ment, mint ahogyan jelekből volt? Ki az, aki emlékszik rá, hogy volt jelekből? Ki van ébren? Na, már így egy kicsit, de a sikerém, hogy sokan föltették a kezüket. Na, én javaslom, hogy ezen gondolkodjatok el. Egy dolog még, hogy ugye akkor hogyan történik mégis egy ilyen spektrumábrázolás, ami esetleg gyakorlaton előjöhet, itt a időközben távozott kollega kérdezte. Hát úgy, hogy veszünk egy spektrumot, egy eredeti spektrumot, és azt egyszerűen csak ismételjük. Most azt a nagyon egyszerű feladatot oldanám meg, van annyi időm, még ezt várjátok ki itt a végére, ezt a nagyon egyszerű kis példát, hogy Fs egyenlő 4 kHz, és van egy F1 egyenlő 1 kHz, és egy F2 egyenlő 3 kHz frekvenciájú négy színuszos jelünk. És határozzuk meg, hogy milyen lesz a spektruma a mínusz 10 kHz plusz 10 kHz tartományban. Hogyan lehet ezt megcsinálni? És akkor azt mondjuk, hogy ez a mínusz 8, ez a mínusz 4, ez a 0, ez a 4, ez a 8, ez legyen itt az F kilohertzben. És akkor eredetileg volt nekem egy 1 kHz-es jelem, az F1-et rajzoljuk fehérrel, az körülbelül itt ide el tudunk helyezni két vonat. Ez nagyon fontos, ugye színuszjel, komplex spektrumában pozitív és negatív frekvenciás komponens is van, az abszolút értékét, az F csillag F abszolút értékét fogjuk ábrázolni. Ha ez ismétlődik, ez a komplexum, akkor a 4-től jobbra-balra 1 kHz-re, a 8-tól jobbra-balra 1 kHz-re tudunk valamit fölrajzolni, és itt is a mínusz 4-től jobbra-balra, és a 8-tól jobbra-balra. Tehát lényegében a páratlan számokat futottuk be, mínusz 9, mínusz 7, mínusz 5, mínusz 3, mínusz 1, plusz 1, 3, 5, 7, 9, és hát ugye a többi az nem látszik. És ez a spektrum jön elő. Most nézzük meg, hogy az F2 egyenlő 3 kHz esetén mit kapunk. Hidegvérrel azt mondjuk, hogy plusz-minusz 3 kHz. Látjuk, hogy erre nem tartjuk be a mintavételi tételt, de berajzoljuk a plusz-minusz 3-at. És akkor most megint el kell lépnünk, és megint a 4-től plusz-minusz 3-ra az van az 1 és az 5. Bocsánat, 1 és a 7. A 8-tól plusz-minusz 3-ra az az 5 és a 11, de az nem látszik már, de akkor arra gondolunk, hogy 12-nél is van, csak azt nem kellett volna elvileg ábrázolni, ugye nem fér rá a tengelyünkre a mintavételi frekvenciába, de a 12 mínusz 3 az a 9, és fordítva, mínusz 4 plusz 3 az mínusz 1, és mínusz 4 mínusz 3 az mínusz 7. És akkor megint a mínusz 8 plusz 3 az a mínusz 5, és a mínusz 12 plusz 3-at még látjuk ebben a kijelölt intervallumban, mínusz 10 kHz plusz 10 kHz, és akkor látszik, hogy az összes vonalat, az összes nyilacskát sikerült besárgítani. Ez azt jelenti, hogy nem különböztethető meg az 1 kHz-es és a 3 kHz-es színuszos jelnek a mintavételezett spektruma, igaz, a 3 kHz-re nem tartottuk be a mintavételi tételt. És így, ha valaki erre ránéz, hogy egy ilyen plusz-minusz 1 kHz ismétlődik 4 kHz-ként, azt is gondolhatná, hogy 1 kHz. Ebből jönnek mindenféle szép dolgok, meg kavarodások, amikkel sajnos mi már itt nem tudunk foglalkozni, de ezzel a rövid példával gondoltam gondolatébresztőnek a további fél évekre itt befejezni. Hát sajnos nem marad más hátra, bár rengeteg szép dologról lehetne beszélni, hogy megköszönjem a figyelmet, és hát akkor találkozunk Filippinél. Köszönöm szépen!